Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Mi a halál az a halál? Viccelődött az egyik ismerősöm, mikor elmondtam neki, hogy a mai műsorban a halál minősítésről lesz szó. Pedig ez egyáltalán nem vicc. A halál minősítés a világ legfizetőképesebb piacait nyithatja meg a magyar élelmiszerek, elsősorban a minőségi húsipari termékek számára. Valószínű, hogy ezért rendezett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közel-keleti és Magreb szakmai osztálya bemutatkozó fórumot az egyik nemzetközi minősítő cég közreműködésével tegnap az érdeklődők számára. A következő percekben szó lesz természetesen erről a konferenciáról, illetve a halál minősítés megszerzésének előnyeiről, és persze kiderül, hogy mi is az a halál. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Mihály Balázsék, az Iszlám Információs és Dokumentációs Központ egyik vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm!
És ugye, amint az itt a bevezetőben elhangzott, egy nemzetközi konferencia, egy bemutatkozó konferencia kapcsán hívtam ma meg ide a stúdióba, de mielőtt bármiről szó esne, mivel valószínű, hogy a hallgatóink nagy része nem túl tájékozott az iszlámmal kapcsolatban, illetve az iszlám különböző előírásait valószínű nem nagyon ismerik, hiszen miért is kellene ismerniük, ezért egy pár szót ejtsünk arról, hogy pontosan mit is jelent az, hogy halál, mitől lesz halál egy termék, és minek kell megfelelnie egy adott terméknek, hogy törvényes, hogy halál legyen.
Kezdem azt, hogy ez nem halál, hanem halál, és nem a magyar halál szóra kell gondolni, hanem ez azt jelenti magyarul, hogy lauful törvény által megengedett üdvös. Az iszlám előírja azt, hogy milyen ételek, milyen fogyasztási cikkek törvényesek, melyek hárámok, melyek tiltottak, és kizáró kategória, hogyha disznóhúst vagy alkoholt tartalmaz egy termék, de ha fogyasztási cikkekre nézzük a dolgokat, akkor a színező anyagok, italok, adalékanyagai mind bevizsgálandóak, de még a kozmetikai cikkek is tartalmazhatnak sertés származékokat, például zselét, és erre úgymond kifinomult igény jelentkezik az iszlám piacokon, és erre hoztak létre most különböző szervezeteket a világon, így Bécsben az IIDZ-t, tehát az Iszlám Információs és Dokumentációs Központot, amelynek az a hivatása, hogy iszlám sztenderdeket, szabványokat dolgozzon ki Európára, hogy melyek azok a termékek, amelyek bevizsgálásra kötelezettek, és ezek után kerülhetnek Dubaj, Emirátusok, Szingapur, Malajzia, Indonézia piacaira.
Ugye akkor ez magyarázza azt, hogy Magyarországon tartották ezt a konferenciát, hiszen most már néhány éve meghirdette a magyar kormány is a keleti nyitás politikáját, és hát ennek keretén belül elég sokszor elhangzik az, hogy nagyon fontos piac nekünk a Közel-Kelet, nagyon fontosak az arab államok, egyre inkább ebbe az irányba kellene nyitni, és ugye itt többször elhangzik, hogy igény is volna a magyar élelmiszerekre, főleg a jól feldolgozott minőségi élelmiszerekre, húsárukra, és akkor azt hiszem, hogy itt ér össze a két dolog, hiszen ezek az árucikkek, ahogy ön is elmondta, nem kerülhetnek az ottani fogyasztók asztalára, ha nem törvényesek.
Így van, hát köszönet elsősorban a BKIK-nak, aki felismerte, és ez a kamara szervezésében jött létre ez a konferencia, mert ahogy az európai piac is úgymond élelmiszerbiztonsági előírásokkal rendelkezik, a muzulmán piac is ezzel rendelkezik, és ennek igényessége napjainkban egyre fokozódik és nő.
Mekkora ez a piac?
Hát értékeket hadd ne mondjak, mert nem tudom belőni, de országcsoportokat mondok, tehát kezdem Észak-Afrikával, utána az ugye ott arab piacra gondolok, Egyiptom, Líbia, stb., de ahol pénzes kereslet van, az a öböl országok piaca, és ide még úgy is nehéz bejutni, hogyha nem iszlám által ellenőrzendő termékekről van szó, tehát egy Dubajban lévő polcra bejutni hatalmas pénz, hiszen ott nincs szabad hely, valakit ki kell szorítani. Tehát, hogyha meg olyan termékekről van szó, mint tejtermék, csokoládé, húsfélék, stb., amelyek viszont auditra kötelezett termékek, akkor egyszerűen oda se jut a termék, hogy egyáltalán tárgyaljanak.
Tulajdonképpen jelenleg nincs is magyar termék ezekben az országokban?
Rengeteg magyar termék van, viszont nem közvetlenül jutnak oda. Tehát osztrák, német cégeken keresztül rengeteg sajtot, rengeteg húsféleséget lehet itt találni.
Tehát akkor ennek a bemutatkozó konferenciának volt egy olyan célja is, hogy a magyar termelők, a magyar vállalkozók akár közvetlenül is ezekre a piacokra juthassanak, és ne kelljen a haszon egy jelentős részét átadni közvetítő cégeknek?
Így van, de a magyar termelőnek ahhoz, hogy direktbe jusson ki a közel-keleti piacra, nagyon tőkeerősnek kell lenni. De hogyha továbbra is folytatja a beszállítást az osztrák és német piacra, akik tovább viszik az árut, most már tőlük is megköveteljük azt, hogy legyen halál igazolásuk, tehát visszapörgethető az egész ügy oda, hogy a beszállítónak is ezzel a halál audittal kell rendelkezni, különben az arab piac nem veszi át már a német és az osztrák árut sem.
Erre nagyságrendek vannak, hogy most jelenleg hány termelő termel Magyarországon iszlám piacra közvetetten?
Mi csak azt tudjuk bemérni, hogy hány termelő az, aki már velünk szerződött, mert nem tudható, hogy ki az, aki más halál szervezettel keresztül juttatja ki a piacra az árut. Jelen pillanatban 5 szerződésünk van, 5 különböző húsipari cégekre gondolok, de ez tovább fog folytatódni, különösen a tegnapi nap után más jellegű cégek, tejtermékek, illetve a kozmetikai cikkek területén van érdeklődés halál auditra.
Na most ugye itt voltak külföldi résztvevők is, elsősorban a Maghreb térségből, onnan is azt, ha jól tudom, Egyiptomból volt itt egy kereskedő. Ezek szerint a térségből a kereskedők közvetlenül is érdeklődnek a magyar termékek iránt?
Hogyne, persze érdeklődnek, ezért jött tegnap például Egyiptomból kereskedő, és ki tudja, hogy a sorok között még kihúzódott meg. Azért, mert azt kívánják szemrevételezni, hogy a magyar piac egyrészt árualapban mit tud számukra nyújtani, és az árualap hogy halálosítható. Tehát nekik nem mindegy. A másik lényeges pont, hogy az iszlám hitelesítésnek az alapja nem az, hogy én kikiáltom magamnak a jogot, hogy nekem iszlám hitelesítési jogom van, hanem a piac. Tehát a piac mondja meg, hogy kinek a hitelesítését fogadja el. Van olyan ország, ahol 5 különböző hitelesítő intézet pecsétje elfogadható, de a legdurvább, hogy mondjam, legkeményebb pecsét, hogy mondjam, a legkeményebb akkreditáció az az Arab Emirátusoki akkreditáció, aki azt megszerzi, az végül is annak az akkreditációjával az egész iszlám világra érvényes auditot kivív magának.
Tehát hiszen ez a legerősebb piac.
Így van, ez a legerősebb piac, tehát mi állandóan kapunk mi is ellenőrzéseket bejelentéssel, bejelentés nélkül is, és csak 2 évre adják meg az IDZ-nek az emirátusok is ezt a lehetőséget, hogy végigjárjuk és felügyeljük a terméksort, az előállítást, a vágóhidakat, és ezt 2 évenként újítják meg. Tehát nem abban kell élni, hogy most nekem egy örök érvényű pecsétem van, ezt állandóan fel kell frissíteni nekünk is.
Na most itt a legelején, mikor megkérdeztem, hogy mitől lesz halál egy termék, akkor nem esett szó külön a halálvágásról, ami egy nagyon fontos pontja, ugye mondjuk a zsidó vallásnál a kóser vágás hasonló dolog. Ugye ez egy erősen vallási jellegű történet, ugye ha jól tudom, teljesen ki kell véreztetni az állatot, és Allah nevét el kell mondani fölötte. Igen. Ez a lényege. Akkor ezek szerint minden vágóhidon foglalkoztatni kell vallási vezetőt, aki ezt ellenőrzi?
Olyan vágó emberekre van szükség, akik muzulmánok. De őket mi felkészítjük, tehát egy tanfolyamon vesznek részt. Nyilván, hogy Isten nevét, azaz Allah nevét ki kell ejteniük, bismillah, stb. És hát vannak különböző előírások, egy ilyen vágóhidon, ugye a disznó szóba se jöhet, de úgy, hogy az áru nem is érintkezhet, közösen nem is tárolható disznó.
Tehát ezek a vágóhidak 100%-osan sertésmentesek kell
legyenek. Sertésmentesek legyenek. Jól mondta az előbb a kivéreztetés, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, a kábítás mértéke nagyon fontos, a kábítás elvégezhető, de olyan mértékig, hogy a kábítás elektromos sokra gondolok, ne okozzon halált. Tehát még a szívműködés tovább folytatódjék, és ez tökéletes kivéreztetést biztosítsa. A kábítás után jön a vágás, csak kézivágást fogadunk el, és az általunk kinevezett és jóváhagyott vágó emberek által, és nagyon éles szerszámmal, tehát ki van mindenki elé készítve 20-30 kés, és körülbelül 20 vágásra van hitelesítve egy kés, utána már is fenni kell, van egy külön fenő személyzet.
Ennek mi a célja?
Ugyanis, hogyha például zsilettpengével megvágja az ember a kezét, abban a pillanatban nem is érzi a fájdalmat. A fájdalom később jelentkezik, hogyha éles a szerszám. Na most mire érezni a fájdalmat, addig már nem él. Na most ez a lényeg, hogy nagyon élesnek kell legyen, hogy ne érezzen semmit az állat, mert nálunk ez az animal welfare, tehát az állati jó.
Tehát a kíméletesség.
A kíméletesség nagyon élesnek, és maximum 20 vágás engedhető, meg utána már is történik a fenés.
Egyébként Magyarországon vannak-e alkalmas vágóhidak ilyen vágásra? Ez persze egy ákérdés, mert tudom, hogy egy jelentős iszlám közösség él Magyarországon, tehát valószínűleg ők is veszik valahonnan a húst.
Hogyne, alkalmas, és hogyha nem alkalmasak, akkor alkalmassá tehetők. Tehát nálunk megvan az a dokumentáció, amit előre küldünk, amit mi csekkolunk és ellenőrzünk, auditálunk magyarán, és minimális ráfordítással, ha már eleve nem alkalmas, alkalmassá tehető. Tehát mondom, itt a kivéreztetés a lényeg, és az elektromos sok nagysága a lényeg, tehát azt mindig leellenőrizzük, hogy éle az állat a sok után. A tárolás az nagyon fontos, tehát egy tárolótérben nem szerepelhet olyan állat, ami tilos.
Nem véletlenül tértem ki külön a vágásra is, mert ahogy mondta, főként a húsipari cégek érdeklődtek, és itt korábbi beszélgetéseinkben is elhangzott, hogy az arab országok irányából elsősorban húsárúra, feldolgozott magas minőségű húsárúra van szükség vagy igény. Itt a konferencián volt-e lehetőségük mondjuk a kereskedőknek találkozni a vállalkozókkal, tehát volt-e valami kapcsolatfelvétel túl azon, hogy mindenki meghallgatta az információkat, és mondjuk megtalálta önöket, mint auditáló szervezetet?
Hogyne, és ilyen jellegű beszélgetések elhangzottak, különösen azért is, mert utána volt egy büféparti, ahol a mi embereink találkoztak a magyar vállalkozókkal.
Egyébként halál szendvicsek voltak?
Természetesen, ezt magam ellenőriztem. Nos, én ezekben a kereskedelmi részekben nem vehetek részt, mert én egész más területen dolgozom, hozzám tartozik az iszlám törvényességi felügyelet, tehát eleve én ki vagyok vonva a kereskedelem részből. Viszont ami a törvényességi felügyeletet illeti, itt nem csak a élelmiszerek tartoznak a felügyelet alá, hanem az iszlám rendkívül széles körben felügyeli az élet más területeit, így például a gazdasági és pénzforgalmi területet.
Ide akartam kiukadni. Ön ugye kifejezetten az iszlám bank rendszerről adott elő. Ezek szerint van halál bank, meg haram bank?
Így van. Tehát mi azt tartjuk, hogy, és ez vallási előírás is, hogy ahol kamat van, és a kamat az lényegében az idő eladása, és az idő az nem lehet semmiféle kereskedelmi tranzakció tárgya, ez tiltott az iszlámban, és ez haram. Na most jelenleg nő évi 15-20%-kal az iszlám bankbetéteknek a és az iszlám által bank által forgalmazott tőke nagysága, éppen azért, mert a halál, azaz az iszlám bankokban nem érvényesül a spekuláció, így hát a nagy pénzügyi világválságban ezek nem sérültek. Nos, azt is meg kell látni, hogy például a nagy amerikai bankokban, a Fed bankjaiban rengeteg muzulmán tőke volt, tehát arab sejkek tőkéje volt, ami elveszett. Na most ez bizony elgondolkodtatta az öbölmenti mágnásokat, és élesen fordulnak vissza az iszlám banking területére, tehát ez a tőke nagyság, ez visszacsatolódik.
Tehát tulajdonképpen akkor akik mondhatjuk, hogy vétettek a törvény ellen, amikor kivitték a pénzüket más piacokra fiatatni, azok most úgy gondolják, hogy mégiscsak jobb betartani a vallási előírásokat?
Végül is az nem gond, ha kiviszik más piacokra, csak az a szabályokat be kell tartani, tehát spekulációba, ingatlan ügyletekbe, egyebekbe nem szabad gondolkodni.
De hát ez azért érdekes, mert hát az iszlám területeken is óriási építkezések vannak, gondolom ott is hitelt kell fölvenni, hogyha valaki egy nagyobb fejlesztésbe fog, és hát az ember odaadja a pénzét egy ilyen kockázatos, de akár egy kis kockázatú beruházáshoz, hát addig nem nála van ez a pénz, és kockáztatja a pénzét, ezért csak van joga valami haszonhoz.
Itt egész más az iszlám bankok működése, tehát nem akarom részleteibe, mert rengeteg idő lenne, de durván arról van szó, hogy akinek pénze van, az kiadja annak, akinek tehetsége van megvalósítani, de mind a kettő kockáztat. Tehát a bank is, illetve az is, akinek megvan a tehetsége a projekt létrehozására. Tehát együtt sírunk, együtt nevetünk alapon. És a haszonból osztoznak, részesednek, vagy pedig éppenséggel veszteséget szenvednek el. A konvencionális bankok nem ismerik ezt a fogalmat, hogy utána veszteséget szenved el. Tehát, de természetesen ezennél sokkal bonyolultabb. Nálunk megtalálható az IDZ-n belül mind az a elfogadott együttműködési rendszer, amelynél mindkét fél kockáztat. olyan nincs nálunk, hogy a bank ne kockáztasson. Jelen pillanatban az iszlám bankok által forgalmazott tőke az 1,3 trilliárd dollár. Ez mondjuk az világ összbankjaihoz képest semmi, körülbelül 1%-ot tesz ki, de mondom, még egyszer hangsúlyozom, ez rohamosan nő. Tehát évi 15-20%-kal.
És ez azt jelenti, hogy mondjuk a magyar piac is érdekes lehet akár az iszlám bankoknak is?
Egyelőre azért nem, mert nincs meg a törvényességi alapja. Tehát abban az esetben, hogy a magyarországi banktörvények ebbe az irányba nyitnának, és a PSAF ezt bevenné a gyakorlataiba, akkor igen. Ez még Európában sem áll fönn, csak Nagy-Britániában. Ott már megvan a törvényességi alapja, és ott már nyitott az iszlám bank, és ott ilyen jellegű projektek vannak.
De hát, ha ez a modell ennyire sikeres, és egyre több benne a tőke, akkor valószínű, hogy a fogadókészség is meg lesz rá, hiszen Magyarországon nem csak a vállalkozások tőkehiányosak, viszont ez egy egészen más beszélgetés kezdete lenne. Térjünk még vissza egy pár szó elejéig a konferenciához, akkor ezek szerint úgy ítéli meg, hogy ez a bemutatkozás ez sikeres volt Magyarországon.
Sikeres, és miután már elnyertük Svájc, Németország, Ausztria piacait, illetve beszállítóit, most remélem, hogy Magyarországra is sor kerül. Megvan, úgy érzem, mindaz a technikai háttér, amivel ki tudjuk szolgálni, hiszen laborokat tartunk föl már Magyarországon is, de Ausztriában DNS laborunk van, hogy bevizsgáljuk pontosan az áru eredetét, és innét tovább szeretnénk lépni Szlovákia, Románia, Ukrajna irányába.
És itt ebben a műsorban ezt megígérhetem, akármilyen fejlemény is lesz, tehát a 100. szerződés aláírása, vagy akár nyitnak az iszlám bankok Magyarországon, erről mindenképpen beszélgetünk. Én nagyon köszönöm Mihálfi Balázs Sejknek, az Iszlám Információs és Dokumentációs Központ iszlám törvényességi vezetőjének, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.